Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 465. énekünk első versét. Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg könyörgésem.
Hozzád kiáltok, ó, halld meg könyörgésem, te tőled kegyelmet várok, ne hagyj kétségbe esnem, az igaz hitet kívánom. Ó, adjad azt én nékem, néked élnem, mindennek használnom, szent igédet követnem.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászolókkal együttérző szívvel hirdetem, hogy a héten búcsúztak szerettei, Abonyi Istvánné, Boti Anna, 94 éves, Major Amália Erzsébet, 91 éves, Lakatos Ferencné Hornyák Borbála, 93 éves, illetve Kollár Lénárd, 65 éves korában elhunyt testvéreinktől. Szentlélek vigasztalása legyen gyászoló hozzátartozóikkal. Konfirmációi tanfolyam indult mindazoknak, akik szeretnének gyülekezetünk teljes jogú úrvacsorázó tagjaivá lenni. A 15 évet betöltöttek számára, és attól fölfelé indul ez a tanfolyam, és egy éves gyülekezetben eltöltött idő is szükséges hozzá. Az idei gyülekezeti hétvégénk június 12-15-e között Balatonszászon lesz. A jelentkezési lapok az iratterjesztésnél, Patyi Éva testvérünknél, istentisztelet előtt vagy után is kitölthetőek, valamint hétköznapon a lelkészi hivatalban. Nyári napközis gyermektáborunk a Széchenyi István általános és kéttannyelvű általános iskolában lesz megtartva, tehát új helyszínen, a Széchenyi iskolában, augusztus 11-től 15-ig. Részvételi díj 21 000 forint, illetve testvérek számára kedvezmény van. Jelentkezni a hitoktatóknál és a lelkészi hivatalban lehet, szeretettel várunk mindenkit. A tábor előzetes megbeszélése most az istentisztelet után lesz gyülekezeti termünkben. A gyülekezet ifjúsága csendes hétvégén van most Móron, a beosztott lelkészünk is ott van velük. A Heidelbergi KT kapható, a konfirmációra készülőknek is ajánljuk, illetve a hónap első istentiszteletei is a Heidelbergi KT kérdéseit szokták tárgyalni. A 1%-os adományokból idén is részesülhet egyházunk egésze a 0066-os számmal, illetve a gyülekezetünk az alapítványon keresztül, ez egy másik 1%, az alapítványi 1%, alapítványunknak az adószáma, amelyet föl kell tüntetni a adónyomtatványon, az ott található a hirdetések végén, a liturgiás lapon. Most folytassuk az istentiszteletet, a már megkezdett ének, a 465. ének második versétől végig. Ezt is kérem én, Istenem, megadhatod, azt könnyen, így kezdődik.
Ezt is kérem én, Istenem, megadhatod, az könnyen, szégyenben ne engedjes nem, tarts meg reménységemben. Kivált kép, ha meg kell halnom, hogy csak te benned bízom, nem a gomban, semmi jóságomban, nehogy örökké bánjon. Adj erőt teljes szívemből, megbocsátani másnak. Te is ingyen kegyelmedből, sok vétkem megbocsássad. Ígéd légyen eledelem, melyen lelkem tápláljon, és megóvjon, ha ínség rám támad, ne vegyen erőt rajtam.
Hallgassuk meg Isten igéjét Máté evangélium a 9. fejezetének 14-től 17-ig terjedő verseiből. Akkor János tanítványai jöttek hozzá Jézushoz, és ezt kérdezték. Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus így válaszolt. Gyászolhat-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? De majd eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak. Senki sem tesz új posztóból foltot régi ruhára, mert a folt tovább szakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás. Új bort sem töltenek régi tömlőkbe, mert a tömlő szétszakad, a bor kiömlik, és a tömlő is tönkre megy, hanem az új bort új tömlőkbe töltik, így mindkettő megmarad. Isten áldása legyen az ige hallgatásunkon ma is, hogy ne csak hallgassuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremjen bennünk. Kérjük ezt most helyünkről fölkelve imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy jelenlétedbe jöhetünk ide a templomba. Köszönjük, hogy amikor igéd megszólal, akkor ott van szent lelked, hogy bizonyságot tegyen nekünk az igéről, hogy alkalmazza ránk az életünkre. Könyörülj rajtunk, segíts figyelni. Köszönjük, hogy elérhető vagy. Köszönjük, hogy rád támaszkodhatunk az életünkben. Látod, hogy a hétköznapok mennyire zsúfoltak sokszor, mennyire nincs időnk rád figyelni. Köszönjük ezt a vasárnapi órát, segíts élni vele, rád figyelni mindnyájunknak. Szükségünk van a te békességedre, örömödre, a te erődre, vigasztalásodra, bátorításodra. Jézus Krisztusért szólj hozzánk és légy velünk, szent lelked által. Amen. Az igehirdetés hallgatására készülve a 729. énekünket énekeljük. Védelmez Istenem, ügyemnek fogd pártját. Foglaljuk el helyünket.
Istenem, ügyemnek fogd vártját, mindenki ellenem nem lehetnék árva. Körül fog minden rossz, gyönge már a lábom, segítsen szent erő, utaidat járnom. Küldd hozzám követed, igazságot fényít, életem sietve nyomába szegődjék.
Hosszabb szakaszt olvasok János evangéliumából, az igehirdetés alapjaként a 8. fejezet első 11 versét. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Jókor reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment. Ő pedig leült és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen értek, és középre állítva azt mondták neki, Mester, ezt az asszonyt tetten érték, mint házasságtörőt. A törvényben pedig Mózes megparancsolta nekünk, hogy az ilyeneket kövezzük meg. Te azért mit mondasz? Ez pedig azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és az ujjával írt a földre. De amikor tovább faggatták, felegyenesedve azt mondta nekik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Majd újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a vénekkel, egyedül Jézus maradt ott, és az asszony középen állva. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, azt kérdezte tőle, asszony, hol vannak a te vádlóid? Senki sem kárhoztat téged? Ő így válaszolt, senki, uram. Jézus pedig azt mondta neki, én sem ítéllek el, eredj el, és többé ne vétkezzél. Kedves testvérek, böjt van, és ilyenkor nehéz az, hogy miről is gondolkozzunk. Kínálja magát az a téma, hogy a böjtben vajon mit csináljunk, mit ne csináljunk, hogyan is ünnepeljük a böjtöt, de ezt meghagyjuk más felekezeteknek, ahol meg van szabva a bőjt ideje, és ilyen szokásaik vannak. A bőjt nem erről szól. Nem arról szól, hogy mit lehet csinálni, és mit nem, hanem a bőjt arról szól, hogy hogyan jutok a dolgok mélyére. Hogyan jutok el az Istennel való kapcsolathoz újra? Az Ószövetségben nem gyakoroltak bőjtöt előírás szerint. Egyetlen ünnepen, a nagy engesztelő áldozat napján évente egyszer. És egyébként mindig akkor, amikor gyászoltak. A felolvasott igébe Jézus is párhuzamosan használja, felváltva ezt a két szót, hogy bőjtölnek vagy gyászolnak, mert ez tulajdonképpen hasonló és ugyanazt jelenti, csak a bőjtben az Istennel való kapcsolatukat gyászolták az emberek. Olyankor bőjtöltek hasonló szertartásokkal, mint amikor gyászolnak, hogy megszaggatták a ruháikat, hamut szórtak a fejükre, és nem törődtek sokat az étkezéssel, ugye innen van aztán a bőjt ma elterjedt formája, de akkor a bőjt egyfajta gyász volt, mégpedig egy sokkal komolyabb gyász, mint bármi a földön, az Istennel való kapcsolat elvesztésének a gyásza. Ez volt a bőjt. Sok példát látunk erre az Ószövetségben. Mit is emeljek ki például, amikor Dániel a fogság vége felé észrevette, hogy már 70 éve itt vagyunk a fogságban, és Isten megígérte, hogy 70 év után kiszabadít, de hol van Isten? És miért nem szabadít ki, akkor elkezdett bőjtölni. Vagy Eszter, amikor megtudta, hogy milyen gonosz tervet eszelt ki Hámán a zsidó népnek az elpusztítására ott Perzsiában, akkor elkezdett az ismerőseivel, barátnőivel bőjtölni. Vagy még csak nem is a zsidók, hanem amikor Jónás prófétát Isten elküldte Ninivébe, és a niniveiek meghallották, hogy Isten ítélete mondatott ki a város felől, és 40 nap, és elpusztul ez a nagy város, akkor ők ott a király is bőjtöt hirdetett. Mert a bőjt annyit jelent, hogy gyászoljuk az Istennel való kapcsolatunkat. Valahol elvesztettük, valahol nincs meg, és szeretnénk visszaszerezni. Ez egy olyan gyász, amelyik értelmes céllal van, hogy a halottainkat nem tudjuk visszaszerezni, de az Istennel való kapcsolatunk, az még visszaszerezhető. Azért mondja a példázatban, hogy bőjtölhet-e a nász nép, ha velük van a vőlegény. Ha Jézus Krisztusban ott volt az Isten a tanítványokkal, személyesen érezték jelenlétét, akkor hogy is, mi okuk is lett volna bőjtölni, vagyis gyászolni azt, hogy nincs velük az Isten? Hát ez nagyon furcsa lett volna. Azt mondja, de majd elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor majd gyászolnak, vagyis bőjtölnek, amikor nem érzik a Isten jelenlétét Jézus Krisztusban maguk mellett. Az igében, amit felolvastam a történetben, a házasságtörő asszony jól ismert történetében szerepel egy szó, ami ilyen bőjti történetté teszi ezt a történetet. Ott van az a szó, hogy lelkiismeret. A 9. versben így mondja az ige, azok pedig ezt hallván és a lelkiismeret által vádoltatván egymás után kimentek. Lelkiismeret. Azt mondtam, hogy a bőjt nem azért van, hogy megmondja, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk, hanem azért, hogy belénk világítson, hogy a dolgok mélyére hogyan jutok. Hát a lelki ismeret egy ilyen szó, amelynek a segítségével oda jutok a dolgok mélyére. Erről lesz ma szó, ez alapján a történet alapján, a jó ismert történet alapján. A lelki ismeret egy mélyreható dolog, és mi protestánsok tulajdonképpen a lelki ismeret szabadsága miatt jöttünk erre a világra. Luther Márton kiállt amellett, hogy már pedig ő bármilyen szokásokat tartanak a keresztjének, bármilyen főnöki utasítások is vannak, ő a lelkiismeretében a Bibliára hagyatkozik, és nem tudja összeegyeztetni ezeket azzal, és ha megölik is, ha kivégzik is, ő tartja magát a lelkiismeretéhez. A lelkiismeret egy nagyon erős dolog. Hogyha a helyén van a szívünkbe, akkor Luther példáján is látjuk, akkor a történelmet is tudja formálni. És máig az Amerikai Egyesült Államok egy olyan állam, ahova azok vándoroltak ki Európából, akik fölvállalták, hogy ők ragaszkodnak a lelkiismeretük szabadságához, és máig meghatározó ez az állam a világ történelmében. Ezt csak azért mondtam el, hogy érzékeltessem, hogy a lelkiismeretnek milyen ereje van, hogyha felszabadul, hogyha ott van a helyén. Nézzük hát meg, hogy mi is ez a lelkiismeret, és hogyan lesz a helyén. Először is, honnan ered a lelkiismeret? Az eredete egyértelműen a kisgyermekkorba vezet vissza minket, a szüleink által adott neveléshez, vagy aki nevelt minket, mert ha egy gyárvaházban nőttünk föl, akkor az ott kapott nevelésre vezethető vissza a lelkiismeretünk. Szóval, hogy a kisgyerekekbe beleültetnek dolgokat, hogy mit szabad, mit nem, és ez nagyon erősen ott marad a gyermekekbe. Úgy lehet mondani, hogy a gyermek egy modern kifejezéssel élve egy hardware, amibe megfelelő szoftvereket telepít a szülő, a gyermek kicsiny korában, és azok ott fognak működni. Meg kell jegyeznem, hogy ezért a lelkiismeret az nem önmagába véve nem biztos, hogy pozitív, amit közvetít. A lelkiismeret egy fontos, pozitív dolog, kell, hogy legyen az emberben, és ott munkáljon, ezt Isten adta, de hogy mit töltenek bele, és milyenek azok a szoftverek, nem vírusosak-e? Az már kérdés. A Sokszor hibás a lelkiismeretünk, mert ott is jelez, ahol nem kéne, vagy nem jelez ott, ahol kellene. És ez sokszor azért van, mert hibásan táplálták be a szüleink. Gondoljunk a korabeli zsidóságra, hogy milyen hibás nézetek voltak, amik ellen Jézus harcolt, például a pogányokat megvetették. És ennek sehol nincsen nyoma az Ószövetségben, hogy meg kellene vetni a pogányokat, de megszólalt a lelkiismeretük, ha egy pogány ember házába kellett bemenniük, akkor ó, azt nem. Sehol nincs leírva a Bibliában ez, de az ő lelkiismeretük mégis megszólalt, hogy ez tilos, rosszkor, rossz helyen szólalt meg. Vagy amikor a szombatnapról volt szó, hogy mit szabad szombatnapon és mit nem. A Bibliában van ilyen, hogy semmiféle fárasztó terhes munkát ne végezz azon, ne lásd el az ügyes bajos dolgaidat azon a napon, hanem szenteld azt Istennek. De az ő lelkiismeretük akkor is megszólalt, ha valami jót tehettek szombaton. Mások számára az se volt szabad szerintük. Vagy nem szólalt meg, amikor arról volt szó, hogy a szüleiknek, amivel megsegíthették volna az idős szüleiket, azok azt felajánlották a templom számára ajándékul, és ott meg nem szólalt meg a lelkiismeretük, hogy ez nem helyes. Tehát ismerjük ezeket a helyeket, ahol Jézus Krisztus helyreigazítja a lelkiismeretüket. Mert az is működhet rosszul. De ahogy növekszünk, úgy mi magunk is igazítani tudunk a lelkiismeretünkön, és formáljuk. Meg kell vallani, hogy sokszor úgy formáljuk, ahogy nem kellene. A lelkiismeretünk talán hasonló egy ébresztőórához, ma már ezt nem ismerjük nagyon, de mint a telefonon be lehet ébreszteni, csak ez egy ébresztőóra volt, amelyik csörgött, és akkor ha nem akart fölébredni az ember, akkor földhöz vágta. És ezzel formálta azt az órát. Na hát, sokszor így formáljuk a mi lelkiismeretünket, hogyha valami nem tetszik nekünk, amikor megszólal, akkor adunk egyet neki. Elhallgattatjuk. És ugyanúgy, ahogy az óra földhöz vágásakor sérülhet, az az óra, ugyanúgy a lelkiismeretünk is, már nem fog ugyanolyan jól működni, hogyha újra meg újra elhallgattatjuk. Ez sokkal finomabb műszer, mint egy vekkeróra. Mik a lelkiismeretünknek a formáló tényezői, amivel a szüleinktől kapott betáplálást formálhatjuk, igazítjuk? Először is belülről formálják a lelkiismeretemet a vágyaim, kívánságaim. Itt látjuk ezeknél a farizeusoknál, hogy ők küszködtek a hetedik parancsolattal, a nemiséggel, hogy ezzel, e fölött, az ösztön fölött nem tudtak uralkodni. Istentől a férfiak azért kapták ezt az ösztönt, hogy uralkodjanak rajta, megtanuljanak uralkodni magukon. Ez egy jó alkalom ehhez, ezt teremtette Isten belénk. És sokszor nem tudunk rajta uralkodni. Így volt ez ezeknél a férfiaknál is, és az ő lelkiismeretüket ez befolyásolta, és sok mindent megengedtek maguknak, úgy tűnik. Abból látszik ez, hogy amikor azt mondta Jézus, hogy aki közületek nem bűnös, most ide hoztátok a házasságtörő asszonyt. Na de hát Jézus tudta, hogy ez a férfiak bűne elsősorban. Hát őket szokta ez lekötni, foglalkoztatni. És akkor most ide hoznak egy asszonyt, hogy ítélje el. És amikor azt mondja, hogy hát, akkor az vesse rá az első követ, az kezdje a kivégzést, aki közületek nem bűnös, elsonfordált. Mindegyik tiszteletre méltó férfiú. Ez azt jelentette, hogy nem tiszta a lelkiismerete. Hogy ezen a téren ő küzd folyamatosan. Jó esetben, hanem elbukik folyamatosan. Tehát az ő lelkiismeretük formálódott a kívánságaik miatt. És nem utasították el azonnal ezeket a gondolatokat, hanem játszottak vele. És ez nagy baj volt. De ilyen formáló kívánság, vágy, ami a lelkiismeretünkre hatással van, ugyanúgy például a pénz. A gazdagság utáni vágy. Ezt is, ha nem hallgattatjuk el, hanem játszadozunk vele, akkor eltolja a műszernek a mérő képességét, és nem szólal meg, amikor meg kellene. Hogy ugyanilyen dolog a hatalom kérdése, hogy mi erőszakkal meg tudjuk valósítani, amit mi gondolunk. És sok ember van, aki így ér el célt, kiabálással, erőszakkal, azért is ezt kell tegyem, sok ilyen főnök van, aki ott kiéli, vagy talán családfő, aki a családjába akarja kiélni ezt a dolgot, mert a lelki ismerete eltolódott a kívánságai miatt. Tulajdonképpen ez az asszony nem véletlenül volt ott. Ha a nemi vágy az igaz, az ösztön, az elsősorban a férfiak dolga, de hogy ez az asszony is engedett a kísértésnek, az szintén a férfiakon múlott valószínűleg. Először is kellett valaki, aki csábítsa ezt az asszonyt, aztán ugye asszony volt, tehát azt jelentette, hogy volt férje, és kellett egy férfi, aki mellett boldogtalan volt ez az asszony. És az ő életében is ott volt a vágy. Ami sokkal szebb, mint a férfiaknak a nemi ösztöne, de mégiscsak torzította az ő lelkiismeretét, és elkezdett játszadozni bizonyos dolgokkal, gondolatokkal. Ő egyszerűen boldog akart lenni. Egyszerűen olyan ember akart lenni, akire figyelnek, akit szeretnek. És ez a jó vágy is rosszul befolyásolta a lelkiismeretét. Aztán vannak kívülről tényezők, amik befolyásolják a lelkiismeretünket, ezek a társadalmi elvárások. Az teljesen változó, hogy a társadalom mit ismer el, mit támogat és mit nem. Na hát a nemi erkölcsök terén a társadalom, főleg a férfiaknak nagyon sokszor sok mindent megengedett. Ma már a nőknek is megengedi,
Ma már a nő is elválhat, és sok mindent felszabadított ebben a társadalom. És mindez szintén befolyásolja a lelkiismeretünket, és szintén sokszor rossz irányba, legtöbbször. A pénz és egyéb dolgok tekintetében a mai társadalom olyan, hogy ami nem derül ki, vagy a törvény betűjének megfelel, az rendben van. Ez is rossz irányba befolyásolja a lelkiismeretünket. Az Isten törvénye sosem betű, hanem a szeretet és a közösségi élet parancsa. És ha valami abba ütközik, akár betű szerint jó, helyes a törvény szerint, akár nem, Isten szerint az nem állja meg a helyét. Vagy a hatalom. Hát a mai kor ebben a tekintetben visszább vett, és nem támogatja már annyira a hatalom befolyását az emberi lelkiismeretünkre, nem enged meg annyi visszaélést a hatalommal. Ez jó dolog. Cserébe más területen enged meg dolgokat. És van egy valami a Biblia, az Isten igéje, amelyik biztos, hogy jó irányba tudja befolyásolni a lelkiismeretünket. Tulajdonképpen kívülről kiindulva, mert olvassuk, halljuk, kívülről szólít meg minket, de a legbelsőnket célozza meg. Azt mondja, hogy ott kell változtatni. Azt mondja, ugye a 10 parancsolat legutolsója, a 10., ezt mondja, hogy ne kívánd a te felebarátodnak feleségét, vagy vagyonát, vagy bármit, ami a felebarátodé. Ne kívánd. És az hangsúlyozza Jézus, hogy igen, belülről támadnak a bűnök. És ott belül kell rendet teremteni. Ott a gondolataidban, a kívánságaidban. Ott kell megállt parancsolni. A lelkiismereted legyen éles. És szóljon rögtön az első gondolatnál. Ezeknek a kedves farizeusoknak és írástudóknak nem szólt rögtön. Jézus kellett, hogy megmondja, hogy jó, hát idehoztátok ezt a nőt, de kivégezni azt lehet, de az kezdje, aki nem bűnös. Na, akkor megszólalt végre a lelkiismeretük. Mint ahogy tudjuk Dávid királynak is, miután vétkezett, hónapokig nem szólalt meg a lelkiismerete, csak amikor az Isten küldte a profétáját, és ő elmondott egy történetet, még akkor se szólalt meg a lelkiismerete, csak azt mondta, hogy halálfia az az ember, aki így viselkedett, csak akkor szólalt meg, amikor azt mondta, hogy te vagy az az ember. De akkor rögtön. Honnan szoktuk keresni a lelkiismeretünk megerősítését? Először is keressük általában belülről a megerősítést. Hogy mi mit tartunk jónak. De ahogy mondtam, ez nagyon torz. Sokszor egy világgal szembe helyezkedünk, mert mi így gondoljuk jónak. Ez egy dac. És szembe fordít emberekkel. És ez nem jó, és egyedül maradunk benne. És ezt senki nem igazolja vissza. Az asszony lehetett volna ilyen. Hogy igen, ez a társadalmi elvárás, hogy ne törjünk házasságot, ez nagyon szigorú dolog, de én annyira vágytam a boldogságra, annyira szerettem volna, hogyha valaki szeret engem, hogy mégis megtettem, hát én ezt jónak találom. Dacolhatott volna, de azt nem igazolta volna vissza se a környezete, és pláne nem igazolta volna vissza Jézus Krisztus. Aztán kereshetjük a megerősítést a társadalomban. Ahogy ezek a férfiak keresték ott, hogy igen, hát ő is azt mondja, hát együtt hoztuk ide az asszonyt, egyet értünk ebben, hogy ez rossz, hogy mi vagyunk a jó emberek. Mindannak ellenére, amit érzünk a szívünkben, hogy hát nem biztos, hogy feltétlenül a legjobbak. De azt elnyomjuk, azzal nem foglalkozunk. Egymást megerősítjük. Mert a társadalom ezt mondja. Na hát ez is rossz. Ugye szembefordította a férfiakat a nőkkel. Mert a nők érezték, hogy ez nem jó így. Hogy mi nem vagyunk úgy szeretve. Hogy nem nálunk keresik a boldogságot a feleségüknél, és így tovább. Szembefordította a másik csoporttal. Ha egy csoportnál keressük a megerősítést. És Jézus előtt pedig megnémultak. Amikor Jézus kimondta, amivel ők nem akartak szembesülni, akkor nem tudtak más, mint eloldalogni. És azért rossz a rossz lelkiismeret, mert megakadályozza, hogy én szabadon és a lelkiismeretem szerint tegyem a dolgokat. És ezért nem tudok igazán hatással, befolyással lenni a világra, akár a rám bízott családra is. A rossz a lelkiismeretem. Nem tudok úgy olyan világos gondolatokat mondani nekik, úgy vitatkozni velük, és így tovább. Mint ahogy ezek az emberek is csak úgy eloldalogtak. Miért? Miért mentek el? Ez baj volt. Azért mentek el, mert az furcsa lett volna, ha ott maradnak, és egyik se dob követ. Mert akkor visszakérdezhetett volna Jézus, hogy hát akkor ti bűnösök vagytok szintén. És akkor esetleg meg kellett volna vallani, hogy igen. Sokkal egyszerűbb eloldalogni. Nem beszélek erről senkivel. Titokba tartom. Nem tud erről senki. Hordozom magamba. Az asszonynak volt egy nagyon nagy előnye. Ő megtalálta, hogy hol találhat erősítést az ő lelkiismeretére, amelyik nagyon nagy bajba volt. Jézus nem. Ott maradt. Ő megérezte, hogy ott van egy tiszta valaki. Hát csak onnan kaphat erősítést a lelkiismeretére. Csak onnan jöhet a helyrehozás. És ott maradt. Ha elítél is, ha ő dobja rám a követ, akkor is. De még mindig jobb úgy meghalni, hogy gyógyírt kapok a lelkiismeretem vágyára. Igen, Jézustól jöhet csak a lelkiismeretünk igazi megerősítése. És mindenki számára, tehát ezek a férfiak, akik olyan látszólag példamutató, rendbelevő életet éltek, és azt vigyázgatták az eloldalgásukkal, ők is csak Jézustól kaphattak volna tiszta lelkiismeretet. Istennel való kapcsolatot. Tulajdonképpen őnekik is gyászolni kellett volna, bőtölni, hogy nincs meg az Istennel való kapcsolatom amiatt, mert a lelkiismeretem nem tiszta. És ha ott maradtak volna, lehajtott fejjel, és esetleg, ha rákérdez Jézus, hogy ti is bűnösök vagytok, akkor kimondták volna szégyenkezve, hogy igen, akkor csodálatos feloldozást kaptak volna ugyanazzal a szóval, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És ők ebből kimaradtak. Ez az asszony nem maradt ki, mert ott maradt. A Jézustól jövő lelkiismeret, megtisztítás az azért van, mert ő a kereszten meghalt mindazokért, amikben mi vétkeztünk. És ő ajándékba adja a megtisztulást azoknak, akik koldusként sóvárogják ezt. Csak így kaphatunk a lelkiismeretünkre segítséget, megerősítést, hogy Jézus elé állunk koldusként, hogy Uram, nem tudok mit mondani. Tényleg én vétkeztem, és ez nem csak ezekbe a jellembeli nagy harcot jelentő bűnökbe igaz, de minden egyes bűnre igaz. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól, álnokságtól. Csak így, hogy koldusként odaállunk elé, hogy nem tudunk ezektől megtisztulni, szabadulni. Én most kiabáltam azzal, akivel nem kellett volna. Csak úgy tudok megszabadulni ettől a tehertől, hogy koldusként odaállok a megváltó Jézus elé, és ő engem feloldoz. Ajándékba adja a lelkiismeretem szabadságát, tisztaságát. És azt mondja, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. És ez én szerintem nem elsősorban felszólítás az is, nem elsősorban figyelmeztetés, hogy vigyázz az is, de elsősorban egy teremtő erő. Egy felkínált és ajándékba adott lehetőség. Hogyha most elszégyelted magad előttem, akkor most olyan helyzetben vagy, hogy nem kívánsz többé vétkezni. Tiszta szíve teremts bennem, ó Isten! Na, ez történt meg, és ez történik meg minden emberrel, amikor bűnbocsánatot kap. És ez történjen meg velünk újra meg újra. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre a 711. énekünkkel, az első és második versével, Ím nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könnyű a kenyerem keserű sóhaj. Ó, a világ meg nem tudná is számos bűnömet. Te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átkosult. Vedd le rólam, ó Úristen, vedd le ezt a súlyt.
Jöjjetek, testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk. Istenünk, Te belelátsz a bensőnkbe, köszönjük ezt neked, mert Te tudsz ott rendet teremteni és meggyógyítani minket. Látod először is, hogy mi minden van ott, amit már szívből megbántunk és elhagytunk. Köszönjük, hogy ezekre úgy emlékezhetünk, hogy igen, nagyon sok bűnünk volt, de Te megbocsátottad és megtisztítottál minket. Köszönjük ezt neked. De látod mindazokat is, amik még nem rendezettek. Amikért nem akarunk igazán bocsánatot kérni. Amiktől nem akarunk megtisztulni. Könyörülj rajtunk. Segíts eléd állni koldusként. Segíts először azt kérni, hogy adj nekünk vágyat, hogy megtisztuljunk. Adj nekünk bizonyosságot, hogy ezek rossz dolgok, és enélkül sokkal könnyebben élhetünk. Könyörülj rajtunk, segíts kimondani újra meg újra, hogy vétkeztem az ég ellen és Te ellened. Segíts újra meg újra bocsánatot kérni tőled. Segíts, hogy megtisztult életünk legyen. Segíts ilyen böjtöt tartani, keresni a Te jelenlétet, közelséged, megtisztulni mindattól, ami elválaszt minket tőled. Jézus Krisztusért kérünk, áld meg az életünket így, szent lelked által. Amen. Most kiki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát és kegyelmét, nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük a szózatot, és vigyük Isten elé imádságban népünket.
Rendületlenül légy hív.
bölcsőd, az majdan sírod is, mely ápols eltokod. A nagy világon nincsen számodra hely. Áldjon vagy várjen sors keze,
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és gondoljunk a háború alatt szenvedőkre, és a béketárgyalásokra imádságban, és énekeljük a 799. énekünket, kárpátaljai testvéreink himnuszát, a 4. és 5. verssel, bánat vagy félelem, kétség, ha jő, hű karja átölel, oltalmaz ő. Emlékeztessen minket az ige hirdetésre, a 723. ének, szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.